Ből a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Csütörtökön kezdődik a Szaló 2025, amelynek a mottója a Szent Évhez kapcsolódva a remény zarándokai. Ismét megrendezik tehát az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseményét, az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. Az első nap 17 órától Ternyák Csaba érsek mutatja be a nyitó szentmisét. Rádiónk több műsora keretében is kapcsolja majd a helyszínt, a szentmiséket is sugározzuk, és lesznek élő közvetítések a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Tart a viharkárok felszámolása, délig országszerte újabb 966 káreseményt jelentettek be a katasztrófavédelem művelet irányítási ügyeleteire, így addig már 7514 esetet tartott nyilván a szervezet, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, még azelőtt, hogy délután aztán Hajdú-Bihar vármegyében ingatlanokat rongált meg fákat döntött ki az újabb vihar. A Magyar Honvédség is segít a viharkárok elhárításában, közölte a Honvédelmi Minisztérium. A katonák Hódmezővásárhelyen és Kecskeméten dolgoznak. A viharos időjárás miatt valamennyi autóbusz, trolli és villamos vonalon szünetelt a közösségi közlekedés délután Debrecenben. Legkésőbb szerdán minden háztartásnál befejeződik a viharban tönkrement vezetékek helyreállítása, írta a közösségi oldalán az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Cepek Gábor úgy fogalmazott, az áramhálózatot az elmúlt 30 év legnagyobb időjárási behatása érte, 366 ezer lakásban ment el az áram. Megdőlt az országos meleg és a szélrekord is hétfőn, írta a Hungaromet ZRT a honlapján. A Békés vármegyei Dévaványán 38,9 Celsius fokot mértek, Budapest János egy állomáson pedig óránként 137 kilométeres széllökést regisztráltak. Ismét földrengések voltak Csongrád közelében. A Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium 2,8-es magnitúdójú földmozgást regisztrált az előző éjjel, majd aztán egy 2,5-es erősségűt a délelőtti órákban. A lakosság az epicentrum közelében érezte a rengéseket. Csongrád környékén napok óta reng a föld. Júniusban a fogyasztói árak átlagosan 4,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Májushoz viszonyítva átlagosan 0,1%-kal voltak magasabbak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára egy év alatt 6,2%-kal nőtt, a háztartási energiáért 8,6%-kal többet kellett fizetni átlagosan. A szolgáltatások 5,4%-kal drágultak, a jármű üzemanyagok ára 1%-kal mérséklődött. A Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes jelzésével összhangban az élelmiszerinfláció növekedése, elsősorban a szezonális élelmiszerek, így a friss gyümölcsök és zöldségek áremeléséhez köthető, amelyet a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozta kínálati zavarok idéztek elő, hangsúlyozta a tárca. Hozzátették, a gyümölcsök drágulása nem magyar sajátosság, tavasszal Európa szerte megugrottak a gyümölcsárak. Június végéig az államháztartás központi arrendszere 2773 milliárd 600 millió forintos hiánnyal zárt, írt a gyors tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Számottevő többlettel zárták a hónapot, 200 milliárd forint összegű osztalékbevétel érkezett, részben a Szerencsejáték ZRT-től, részben pedig a Corvinus ZRT-től. Ezen túlmenően jelentős 100 milliárd 600 millió forint társasági adóbefizetés érkezett be a hónap végéig. Az Európai Unió pénzügyminiszterei elfogadták a jogszabályokat, hogy Bulgária az euróövezet tagjává váljon. Ezzel kimondták, hogy a Fekete-tengeri ország január 1-től bevezeti az eurót, és rögzítették, hogy milyen árfolyamon vezessék be a közös uniós fizetőeszközt a bolgár levához képest. Szerdán lejárt volna a határidő, ameddig Donald Trump amerikai elnök felfüggesztette a még április elején kivetett globális vámjait, de most augusztus 1-ig elhalasztották a bevezetésüket. Világszerte nagy az aggodalom, mert eddig csak néhány ország tudott megállapodást kötni az USA-val, és egyelőre nincs egyesség az Európai Unióval sem. Donald Trump fegyvereket ígért Ukrajnának az orosz támadások elleni védekezéshez. Az amerikai elnök erről akkor beszélt, amikor a Fehérházban Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel találkozott. Trump egy másik kérdése válaszolva, részletek kifejtése nélkül megismételte, nem elégedett Vlagyimir Putyin orosz elnök viselkedésével. Az amerikai elnök az izraeli kormányfővel a többi között a gázai helyzetről, a tűzszünetre irányuló erőfeszítésekről és az Irán elleni katonai művelet teljes régióra gyakorolt hatásairól is tárgyalt. Végül az időjárásról. Sok lesz majd a felhő felettünk, több helyen várható még eső, zápor és zivatar, felélénkül megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, napközben aztán csupán 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A teológia és a liturgia kapcsolatáról tartottak szakmai konferenciát a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán március 25-én. Műsorunkban elsőként Dobos András teológus előadását hallják.
Ferences lelkiségi környezetben szocializálódott volt Ferences diákként. Először azon gondolkoztam el azon, hogy mire jó a teológia, amikor beiratkoztam a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskolára, és megkezdtem a hittanári szakos tanulmányaimat, és akkor próbáltam egy képet kapni arról, hogy a teológiai képzés, vagy a hittanári képzés, az hozzásegít-e engem ahhoz, hogy az életvezetési stratégiáimban vagy az életvezetési technikáimban megjelenjen ez a teológiai műveltség. A címmel egy kicsit sokat fogtam, és nem fog tudni arról beszélni, hogy tulajdonképpen ez az életvezetési erőforrás, ez hogyan fog tudni megjelenni a katolikus felsőoktatás évén, de a mire jó a teológia helyett inkább akkor arra fogok fókuszálni, hogy mire jó a katolikus felsőoktatás, illetve az egyházi felsőoktatás, hogyan segít nekünk ebben a kérdésben. Vajon megnyilvánulhatok-e tudósként, ha megvallom a hitemet? Én erre azt mondanám, hogy csak akkor nyilvánulhatok meg igazi tudósként, hogyha meg is vallom a hitemet. Illetve én azt mondom egy katolikus felsőoktatási intézmény rektoraként, hogy nem is szervezhetek olyan felsőoktatást, amely kizárja a teológiát, vagy amely kizárja a teológiai gondolkodást. Az immár 35 éves, egészen pontosan augusztus 15-én lesz 35 éves az Ex Corde Ecclesiae apostoli konstitúciót nagyon sok nemzetközi szerző és kutató értelmezte, és talán megállapítható az, hogy mindannyian egyetértenek abba, minden elemzés rámutat arra, hogy a dokumentum a katolikus egyetem alapvető céljaként és küldetéseként jelöli meg, hogy a világi tudományok művelésével az igazság ügyének kell szentelnie magát. A katolikus univerzitásról megfogalmazott megnyilatkozások elemzését megelőzően fontosnak tartok egy fogalmi tisztázást, valamint egy terminológiai és kánoniok történeti áttekintés, nagyon rövid lesz. Szuromi Anzelm professzor úr tolmácsolásában tudjuk, hogy a katolikus egyetem fogalma tulajdonképpen 1980-tól integránsan illeszkedik a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű dogmatikus konstitúciójában rögzített tanítói funkció feladatköréhez. És tulajdonképpen a címmel azért is vállaltam nagyon sokat, mert a katolikus felsőoktatás és az egyházi felsőoktatás értelmezéséhez és szerepének szintéziséhez rengeteg dokumentumnak az összessége ad egy világos képet. Tehát tulajdonképpen az egyház társadalmi tanításának a kompendiuma is ide illeszthető olyan dokumentum, amely bőven keretezi, és nagy léptékben keretezi mind a Veritatis Gaudium, mind az Evangelii Gaudium konstitúciókat. Tehát egy rettenetesen nagy korpusz az, amely értelmezi az egyházi és katolikus felsőoktatásnak nem csak a tudományos célját, hanem a társadalmi szerepét egyaránt. Az 1983-as egyházi törvénykönyv, amely ugyan nem definiálja a katolikus egyetemet expressis verbis, de 807-814-es kánonig szabályozza a katolikus egyetemek és más felsőoktatási intézmények kérdéskörére vonatkozó legalapvetőbb elveket, és egyértelműen megkülönbözteti azokat a szent tudományok oktatására létrehozott egyházi egyetemektől. Fontos tehát megkülönböztetni egymástól, terminológiai értelemben is és rendszertanilag is a két entitást, a katolikus egyetem vagy más katolikus felsőoktatási intézmény, mondjuk egy főiskola és az egyházi egyetem közötti alapvető különbség, tehát az, hogy a kizárólag szentszéki alapítású egyházi és egyházi egyetem vagy fakultás kifejezetten a teológiai tudományok művelésére hivatott, míg a katolikus egyetemeken a világi tudományokat oktatják katolikus szellemben. Szuromi professzor úr rámutat, hogy ezt a distinkciót egyébként a keleti egyházak kánonjainak törvénykönyve is követi, a Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium is, és hát tulajdonképpen, hogyha valakit érdekel részletesebben, el tudja olvasni Szuromi atya tolmácsolásában az, hogy a szentszék felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézmények működését hogyan szabályozzák erre vonatkozó dokumentumok, akár a Prédikát Evangélium apostoli konstitúció, és hogyan, milyen szerepet játszik benne a kultúra és nevelés dikasztériuma, amely egyébként létrehozta az Ave Pro rendszerét, amely minősíti a katolikus felsőoktatási intézményeket. Amiért én ezt a témát választottam, hát a katolikus felsőoktatásnak a társadalmi szerepét, és hát annak egyfajta megvilágítását, hogy ez hogyan tud a mindennapi életünkben megjelenni egyfajta életszervező erőként, az a gondolat, hogy Szent II. János Pál pápa azt mondja a katolikus egyetemről, hogy az egyház szívéből születik. Tehát ez egy, mondjuk úgy metaforikus képnél erősebb gondolat és kép, én azt gondolom. Az egyház szívéből született katolikus egyetemet az Universitas Magistrorum et Scholarium szellemiségre vezeti vissza. És tulajdonképpen ettől válik a katolikus egyetem ilyen értelemben olyan kapcsolattá, amelyről szó esett itt a bevezető beszélgetésekben is. Tehát a katolikus felsőoktatás nem csak egy oktatási intézmény, hanem egy kapcsolatnak az intézményes manifestációja. A felsőoktatás történetének van néhány nagyobb szakasza, ugye az Universitas Magistrorum et Scholarium az első szakasz, amiről eddig beszéltünk, amelyben tulajdonképpen a mester és tanítvány egyetem felfogás működik. Amelyben a mester nem azt tanítja, amit megrendel tőle a társadalom, vagy megrendel a piac, hanem azt tanítja, amit kutat, amihez ért, és amiben hisz. Aztán a második ilyen nagyobb szakasza a felsőoktatás történetnek az Universitas Scientiarium, vagy Scientiarum, bocsánat, amely már gazdasági érdekek által motivált és befolyásolt felsőoktatási struktúra és modell. Ebben a szaktudományok leválnak a világnézeti alapjukról, és halványul a cselekedeteket szabályozó etikai dimenzió is. Pap Sándor, akit többször idéz Kuminec Géza, azt mondja, hogy valódi egyetemi élet csak ott van, és csak ott lehet, ahol vannak mesterek, és vannak tanítványok, és ezek termékeny párbeszédet folytatnak, és nem nehezíti meg ezt a párbeszédet a gazdaság és a politika, hanem ezt támogatja. Itt fontos még elmondani talán pap nyomán, hogy amennyiben az én központú emberi gondolkodást és értékválasztást nem váltja fel egyfajta integratív, az egészre irányuló gondolkodás, az oktatási rendszereink az emberi formálás műhelyeiből puszta szolgáltató intézményekké lesznek, amelyeknek a legfőbb céljuk a nevelés helyett a képzés és a puszta információ átadás lesz. De tulajdonképpen ezáltal az egyetemek a gazdasági technológiai rendszerek szervilis kiszolgálóivá válnak. Nézzük meg, hogy az egyház szívéből születő katolikus egyetemnek melyek az alapvető céljai. Az egyik alapvető cél, és ezt többször hangsúlyozza Szent II. János Pál a konstitúcióban, az igazság keresése, felfedezése és közvetítése. És itt nem csak teológiai igazságokról beszélünk, nem csak hitigazságokról, hanem természettudományiakról egyaránt. A katolikus egyetemnek az a privilégiuma, hogy a valóság két rendszerét, az igazság keresését, és azt a bizonyosságot, hogy az igazság forrása már ismert, azt egyesítse. Tehát még egyszer, ugye az igazság ismerete hitünk szerint, vagy az igazság forrása ismereteink szerint, hitünk szerint már ismert, és tulajdonképpen az igazság kereséssel való egység megkeresése, vagy az arra való rávilágítás a cél, vagy privilégium, és ezt egyébként a Párizsi Katolikus Intézetben elhangzott 1980-as beszédéből idézi az Excorde. A katolikus egyeteme kapcsán elhangzott az is a több hozzászólásban is, hogy a hit és a kultúra közötti összefüggés, a hit és a kultúra közötti párbeszédnek az egyik közege és tudományos paradigmája a teológia. Az Excorde kiemeli, hogy a katolikus egyetemnek eleven és ígéretes jelei a keresztény szellem termékenységének minden kultúra szívében, és csak egy kultúra van az, amely az emberé, az embertől és az emberért van, olvasható a konstitúció harmadik pontjában. Ezt az idézetet, csak egy kultúra van az, amely az emberé, az embertől és az emberért van, ezt az idézetet kivetítettem, nem is hittanár szakos hallgatók, hanem szociális munka szakos hallgatóknak tartott egyik előadáson, és megkérdeztem, hogy feltűnik-e nekik ebben az idézetben valami. Szinte egyöntetően rávágták, hogy igen, azt tűnik fel nekik benne, hogy nem szerepel benne az Isten, csak az ember. Persze ez tovább bontja Körlevél, és azt mondja, hogy a katolikus egyetem tehát azzal tűnik ki, hogy természet, az ember és az Isten teljes igazságát kutatja, és természetesen ennek a tárgyalagos kutatásnak az összefüggésében világosodik meg, és válik érthetővé a hit és az értelem kapcsolata, tovább lehet vinni a hit és a kultúra kapcsolata. Ha a tudomány valóban az igazságot kutatja, akkor, mint Ancilla vagy Ancilla, hogyha spanyolosan, olaszosan ejtjük, nem szerva, azaz a közjó szolgálója, a valódi civilizáció és kultúra, illetve a kultúrember, a művelt ember, vagy a műveltségre törekvő embernek a patrónusa. Mitől lesz egy egyetem katolikus? Ugye azt rögzítettük, hogy nem attól, hogy teológiai disziplinákat és teológiai tudományokat, szent tudományokat oktat, hiszen ennek elvileg a helye az egyházi egyetem. A katolikus egyetemről fontos elmondani, és ez azért markánsan megjelenik a mi főiskolánknak is a küldetés nyilatkozatában, hogy a katolikus univerzitás a felsőoktatásban való egyházi tanítói jogot Krisztustól, örökli Krisztustól eredeztethető ez a jog. A katolikus egyetem terminus technicus alkalmazás egyébként a 15. századra datálható, amelyet az apostoli szentszék által alapított olyan egyetem nevébe illesztenek, amely a tudományok művelésével az egyház javára tevékenykedik, és az egyház illetékes hatóságának a felügyelete alatt teszi mindezt, mondja Szuromi. Az a kérdés, hogy miért csak a 15. századtól jelenik meg az egyetemek nevében a katolikus? Nyilván azért, mert a 15. századig tulajdonképpen szinte minden egyetemnek a szellemiségében, minden egyetemnek a tudományos kohéziója az keresztény alapú volt. Tehát tulajdonképpen a felvilágosodástól kezd el problémává válni az, hogy kikerül az egyetemi oktatásból a teológia, kikerül a hit, és egészen más lesz a kötőerő. Huminec Géza értekezik többek között arról egy erre vonatkozó tanulmányban, hogy felvilágosodás korában a mértékadó fakultás a teológiából a jogi fakultás lesz, és szépen levezeti, hogy tulajdonképpen hogyan válik a pozitivizmus az egyetemi létnek a kötőelemévé, és hogyan kerül ki az egyetemek világából a hit.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Dobos András teológus a teológia és a liturgia kapcsolatáról beszél.
Az első katolikus egyetemi megnevezés a Löweni Katolikus Egyetem kapcsán jön elő, vagy merül fel, 1425-ben alapított egyetem nevében, és hát tulajdonképpen a katolikus egyetemek igazi megszületése ebben az értelemben a 18. század vége és a 19. század eleje közé tehető. Itt fontos még talán elmondani azt is, hogy a katolikus egyetemek szervezése az 11. Pius pápa, 15. Benedek pápát követően az 1931-ben kiadott Deus Scientiarum Dominus kezdetű apostoli konstitúciójával indul el, és ez a konstitúció rendelkezik elsőként a katolikus egyetemek és fakultások tanulmányi rendjéről és az akadémiai fokozatokról. Az egyetem, ugye az a kérdés, hogy mikor és mi által lesz egy egyetem katolikus, ugye akkor válik katolikussá, hogyha az arra illetékes egyházi hatóság alapítja és működteti, illetve ha ilyennek elismeri, de ténylegesen, akkor ha az oktatói és a kutatói, illetve a hallgatói valóban katolikusok. Szeretnék idézni egy 20. század elejé rektort, Mihály Fiákost, aki a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudomány Egyetem, ugye a mai ELTE rektora volt, aki azt mondja, hogy az egyetemnek igazi katolicitás csak az ad, hogyha a tanárok katolikus szellemben tanítanak, írnak és élnek. És nagyon döbbenetes, hogy a trianoni kataklizma előtt 4 évvel azt írja, Nagy Magyarországról beszélünk, hogy az akkori Magyarországon nem volt elegendő katolikus értelmiség ahhoz, hogy a magyaroknak katolikus egyeteme legyen. Az Ex Corde alapján fontos látni minden katolikus egyetemi vezetőnek, hogy elvárt az, hogy a katolikus vallású vagy keresztény felekezetű oktatók többségben legyenek az egyetemnek az oktatói karában. Ugyanez a Mihályfi egyébként okolja meg a katolikus egyetem létjogosultságát is. Azt mondja Mihályfi, hogy meg kell mutatnunk, hogy nem féltjük a dogmáinkat, az erkölcsi jogi elveinket és az Isten tiszteletünket sem a górcsőtől, sem a kémiai oldószerektől, sem a történelem megsárgult okleveleitől, de hogy ezt teljes mértékben, teljes függetlenséggel és szabadsággal megtehessük, életszükséglet a katolikus egyetem, amely teret és alkalmat nyújt arra, hogy minden igaz katolikus tudós érvényesüljön, ahol írhat, kutathat, taníthat mindegyik anélkül, hogy katolikus meggyőződését rejtegetnie kellene. Korát és a pápai konstitúciókat több mint fél évszázaddal megelőző intelme Mihályfinak az, hogy egészséges katolikus világnézet, közszellem csak ott fejlődhet ki, ahol a teológia az őt megillető helyet elfoglalja. A következő pontban azt vizsgáljuk, hogy a katolikus egyetemnek mi az alapvető identitása és küldetése. Minden katolikus egyetem tudományos közösségként járul hozzá az emberi méltóság és a kulturális örökség védelméhez és fejlődéséhez. Tulajdonképpen ez nem egy katolikus egyetemi alapelv, hanem ez az európai egyetemek Magna Chartájának a Principi Fundamentáliából vett idézet. Az egyetemi, katolikus egyetemi közösségről azt mondja Kuminec rektor úr, hogy a katolikus egyetem egy interpersonális, funkcionális és strukturált közösség, de sokkal inkább társaság. A katolikus egyetem a kutatás helye, ahol a tudósok a valóságot vizsgálják, az igazságot keresik, ahogy az Ex Corde bevezetőjében olvashattuk, és vizsgálják ugye, tudomány águkatnak megfelelő módszerekkel. A tudomány mindenkinek a saját tudomány ágának a megfelelő módszerekkel való igazságkutatása az egyébként oda vezet, hogy előbb-utóbb még az Istent kereső vagy az Istenben nem hívő tudós is felismeri Istent, felfedezi Istent a teremtett világban. Erre egy személyes példával tudok élni. A Pannon Egyetemnek a volt rektora, Gerencsér András professzor úr, akadémikus, levegőkémikus tartott előadást arról, hogy hogy is áll most az ökoszisztéma, mit tettünk a teremtett világgal, hová vezet az emberi tevékenység. Tulajdonképpen a végkonklúzió az a teljes kataklizma, a teljes ökológiai összeomlás. Megkérdezték az előadásának, nagyjából 30-40 évet ad az emberiségnek, vagy ennek a civilizációnak, és megkérdeztük az előadás a végén, ugye azt kell tudni a professzor úrról, hogy nem feltétlenül vallásgyakorló, nem is keresztény környezetben szocializálódott, mit tegyünk, hát akkor mit lehet tenni, hogyha összeomlik az egész teremtett világ? Az volt a válasza, hogy hallgassuk meg azt, amit a katolikus egyház mond a teremtésvédelem kapcsán. A katolikus egyetemnek négy lényegi tulajdonsága révén tudja megjeleníteni az egyetemek világában a társadalom és a kultúra problémáit. Az egyik a keresztény eszmeiség, a másik egy állandó reflexió, ez is elhangzott ma, az emberi tudásról, a katolikus hitfényében, a hűség az egyház által képviselt keresztény üzenetekhez, és hát ami nagyon fontos, amiről ma próbálok beszélni, az az intézményes elkötelezettség Isten népének és az emberiség nagy családjának a szolgálatára. Tehát az intézményes elkötelezettség az alapvetően egy Istentől eredő kötelezettsége, tulajdonképpen az egyház szívéből eredő kötelezettsége az intézményes nevelésnek, oktatásnak. A katolikus egyetemen folyó kutatásnak nem csak az igazság keresését kell szolgálniuk, hanem szükségszerűen tanúivá is válnak annak, hogy az egyház hisz a tudás és a kutatás valódi értékében. Nagyon fontos azt látni, hogy egy rossz tévhit az, hogy az egyház nem hisz a hit és a tudomány párbeszédében, a kutatások valódi értékében. A katolikus egyetemen a kutatás szükségszerűen tartalmazza a tudás integrációjának keresését, tartalmazza a dialógust a hit és az értelem között, annak az etikai vonatkozásait is, és a teológiai távlatot. A teológia különösen fontos szerepet játszik a tudás szintézisének a kutatásában, valamint a hit és az értelem dialógusában. Az összes tudományágat szolgálja céljai keresésében, és olyan távlatot és orientációt ad, mely az egyes tudományágak módszertanából hiányzik, olvashatjuk az első rész 19. pontjában. A dokumentum első fejezete, és itt jelenik meg a társadalmi szempont, itt jelenik meg az, hogy a katolikus felsőoktatásnak is, mint ahogy az egyháznak is, ki kell lépni a társadalomba, mégpedig az, hogy a katolikus egyetem szolgáló küldetést teljesít, és itt további társadalmi dimenzióként jelenik meg ez, hiszen az igazság állandó keresése, a tudás kutatása, megőrzése csak is a társadalom javára történő közvetítés révén válik küldetéssé. hogy a társadalomnak, az egyháznak és a katolikus felsőoktatásnak csak akkor van szolgáló küldetése, hogyha teljesít négy szempontot, a társadalmat szolgálja, az egyetemi pasztorációt szolgálja, támogatja a kulturális párbeszédet és az evangelizációt. Egy másik dokumentumot is érdemes lenne mélységében megvizsgálni, de nem fog beleférni az időkeretben. A Veritatis Gaudium az Evangelii Gaudiumra és a Laudato Si-re épít, és alapvetően az egyházi egyetemek és fakultások képzési rendszerét építi fel, illetve annak a szerepét vezeti le. Érdekességként hoztam ide, hogy az egyházi fakultás és az egyházi egyetem így épül fel. Az egyházi fakultásokhoz kapcsolódnak affiliált intézmények, ilyen volt például a Veszprém Érseki Főiskola 2020-ig, vannak társult intézmények és vannak szorosan integrált intézményeik, és látható, hogy melyik intézménytípus milyen végzettséget tudott kiállítani, és hogyan rendszereződnek a tanulmányi rendszerek, illetve a tanulmányi rendszer három ciklusokba rendeződése is megjelenik. Tehát a Veritatis Gaudium tulajdonképpen kiteljesíti Christian Sapienciának a teljes erre vonatkozó irányait. A Veritatis Gaudium kapcsán el szokták mondani, hogy van négy kritériuma. Az egyik a kérügma, az evangéliumi örömhír elmélyítése, a párbeszéd minden szinten, az inter- és transzdisziplinaritás a teológiai kutatásban, illetve a közös otthont képező világban való hálózatosodás, keresve az egységet és a különbségeket, vagy keresve az egységet a különbségek megőrzésével. Itt fontos látni azt, hogy a befogadás teológiája, amelyről beszél a Veritatis Gaudium, az integráció és nem szinkretizmus. Hogyan válik a katolikus egyetem katolikussá? Úgy, hogy alapvetően teljesít egy hármas feladatot, mégpedig azt, hogy egyszerre kutatóhely, egyszerre élethivatásokra felkészítő és az embert általánosan művelő intézmény is. A Veszprém Érseki Főiskola ennek a szellemiségében egy olyan vállalást tűzött ki maga elé, hogy nem csak a tudományoknak, vagy a képzési területeknek és a tudományi ágaknak a horizontális fejlesztésével, hanem egy társadalmi szolgáltatói portfólióval igyekszik úgy jelen lenni a társadalomban, hogy azok számára, az ágazatok számára, amelyek számára képzéseket szervez, szociális munkaszakos képzést, vagy bármilyen egyéb képzést, azok számára szolgáltatásokat, mentálhigiénés támogató szolgáltatásokat fejleszt. Hát folyamatosan igyekszünk kint lenni a társadalomban, bent lenni olyan ágazatokban, ahol meg tud nyilvánulni az egyháznak és az egyházi katolikus felsőoktatásnak ez a fajta társadalmi missziója.
Dobos András teológust hallották. Rövid zene után ugyanezzel a témával, a teológia és a liturgia kapcsolatával folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, ahogy már mondtam, a teológia és a liturgia kapcsolata áll most műsorunk középpontjában. E témában Sebestyén József, a Veszprémi érseki főiskola rektora osztja meg gondolatait.
Már 15 éve tanítok teológiát, de leginkább kispapoknak tanítom, és tanárszakosoknak, akik hát biztos felteszik a kérdést magukban, hogy ugyan mire jó ez az egész, de soha nem mondják ki. És tanítok inkább levelező szakon teológusokat, akik pedig pusztán kedvtelésből, passzióból vannak ott, és megint csak nem teszik a kérdést föl, és én sem teszem föl. Amiért ide talán meghívtak, az az, hogy keleti szemszögből tekintsek rá az egész kérdéskörre. A kelet pedig egy relatív fogalom. Azt hiszem, a perzsai keresztényeknek Konstantinápoly az már vadnyugat volt rendszerint. Mégiscsak egy olyan keresztény vagyok, aki a keleti rítusban él, a keleti liturgiában imádkozik. Teológusnak nem is merem magam mondani, mert a bizánci egyházban összesen 3 szemét illetnek ezzel a címmel, ezzel a kitüntető címmel, úgyhogy mint keleti keresztény, mint bizánci ritusú keresztény fogadják a reflexióimat. A közelmúltban a Nikeai Zsinat 1700. évfordulója alkalmából rendezett hazai konferencián az egyik külföldi előadó a fő dilemmát így foglalta össze. A kérdés nem az, ragaszkodunk-e vagy elvetünk-e bizonyos teológiai fogalmakat, mint a homoousios vagy a filioque, hanem, hogy mindez jelente egyáltalán valamit a mai keresztényeknek. Aztán némi elégedetlenséggel a hangjában feltette a kérdést, miért van az, hogy az embereknek a liturgia fontosabb, mint a teológia? Ez a mentalitás, a liturgia és a teológia egymástól való elszakítása, sőt, bizonyos értelemben szembeállításuk, teljesen idegen a keresztény kelet egyházaiban. A keresztény kelet a rítus és a teológia között oly szoros összefüggést lát, hogy nyugati szemmel tekintve pusztán istentiszteleti külsőségeken történő változtatások és komoly megütközésekhez, olykor szakadásokhoz is vezettek. Ennek oka az, hogy a liturgikus elemek fölcserélésében a hit igazságainak megsértését is láthatták. Szó sincs persze arról, hogy a keleti egyházak liturgiájában soha ne hajtottak volna végre liturgikus reformokat. Azt minden esetre kijelenthetjük, hogy a liturgiát és a teológiát megbonthatatlanul átszövi a szimbolikus látásmód. Itt, mint ahogy ebben az egész reflexióban, általában a liturgia kifejezésen az egyház Isten tiszteletének egészét értjük. A keleti egyházak közül különösen kiemelkedik a bizánci rítusú egyházak, az ortodox és részben a görögkatolikus egyházak ragaszkodása a teológia és a rítus egységéhez. Ez a fajta érzékenység több tényezőnek köszönhető. Közöttük elsősorban említenünk kell az ikonoklaszták, vagyis képrombolók mozgalmát, mivel az döntően hozzájárult a liturgia és a teológia közötti szoros egység megszilárdulásához. Mindebben a szerzetességnek is figyelemre méltó szerep jutott. Az iszlám hódítása bár megkeserítette a keresztények életét, arra azonban kedvezően hatott, hogy a teológia művelése a templomok és monostorok falain belülre zárva éljen tovább. Vagyis a teológia nem vált egyikévé a számos tudományáknak. Továbbá a bizánci teológiát és általában a gondolkodást nem érintette az a változás, amelyet nyugaton a népvándorlás hozott magával. Ennek következtében mentes maradt a teológiai kérdéseknek filozófiai alapú megközelítésétől. Még ha a 17. századtól a skolasztikus teológia be is szüremkedett a keleti egyházakba, az egyfajta idegen felépítmény maradt a liturgikus élet alapjára téve. E rövid teológia történeti bevezető után föltehetjük az első kérdést, hogyan segítheti a liturgia teológia művelését? Ha a teológia felől közelítem meg a kérdést, pontosabban annak művelése és oktatása felől, akkor a liturgia elsődleges haszna, hogy felkelti az érdeklődést a teológia iránt. Nem ritka eset a teológiai karokon, hogy istenkereső emberekben valamilyen liturgikus élmény indít el egyfajta belső folyamatot, amely aztán komolyabb megtérésre vezet, a megtérésből pedig akár meglett az illető formálisan keresztelve, akár nem, mélyebb érdeklődés bontakozik ki a teológia iránt. Személyes tapasztalatok alapján is mondhatom, hogy a felnőtt korban keresztényé váltak szomja a hitismeret iránt számos esetben nem merül ki a keresztségi katekézisben, hanem idővel csak fokozódik. A megtérésre azonban gyakran a kultusz ad alkalmat, Vagyis valamilyen liturgikus szolgálat, istentisztelet az, amelyből az érdeklődés elindul. A kiváltó ok lehet az istentiszteleten átélt esztétikai élmény, ezért zárójelben megjegyzem, a liturgiában a szépség sohasem luxus, hanem a kifejezés módja. Lehet lelki történés, és lehet, hogy csupán valamiféle formális kapcsolat az egyház szentségi életével, példának okáért egy meg nem keresztelt házasságot szeretne kötni egy katolikussal. Nincs ebben semmi új is, mert ez a jelenség az ókeresztény korban is. Jeruzsálemi Ciril biztosítja a katekumeneket a számukra tartott első hitoktatás az úgynevezett prokatekézis alkalmával, hogy a szándékok nem mindig színtiszták. Meg lehet, mondja, hogy ürüggyel jöttél ide. Lehet, hogy a férfi így akar megnyerni egy nőt, és ezért jött ide. A fordítottja is a lehetséges az asszonyok esetében. A szolga urának, a barát barátjának akar kedvében járni. Én csalit teszek a horogra, és azzal foglak ki téged. Talán nem is tudtad, hová jössz, miféle háló fog ki téged. Az egyház hálójába kerültél, élve fognak be. Ne menekülj. Jézus az, aki rád halászik. Nem azért, hogy megöljön, hanem, hogy megölve életre keltsem. Zseniális ez a hozzáállás. Mert valóban az emberi szándékok gyakran nem színtiszták. Sem azoké, akik az egyháztól kérnek valamilyen áldást, sem azoké, akik a teológiára jönnek. Az ügyes teológus a saját malmára tudja hajtani a vizet, mint jeruzsálemi Szent Ciril. Visszatérve a liturgiához, az tehát sok esetben az első találkozási pont a teológiával. Ezért sem mindegy, hogy milyen módon ünnepeljük. Nem mindegy, riasztó-e vagy vonzó a tér, az ének. Nem mindegy, milyen teológiát hordoznak a szövegek. Legfőképpen, hogy van-e teológiai mondani valója a homíliának, amely ne feledjük a liturgia szerves része. Egy átlagos hívő életében az egyetlen hely, ahol tanítást kap. Ehhez képest nem ritka a tapasztalat, hogy sekélyes és felszínes, amit az ember hall, akik pedig beszélnek, azokat megkísértik a kímélet hamis gondolatai. Nem szabad túl bonyolult nyelven beszélni az emberekhez. Nos, ha Szent Pál leveleit olvassuk, amelyek által az átlagos híveknek kívánt szólni, bizony még azokon a helyeken is össze kell szednünk a figyelmünket, ahol ő még tejjel kívánta táplálni a hallgatókat. Vajon nem rakjuk-e túl alacsonyra a lécet, amikor a teológiát kiiktatjuk a prédikációkból? Az istentisztelet tehát szolgálja a teológiát, mint annak előszobája. Ugyanakkor a liturgia nem csak belépő a teológiába, hanem annak kiteljesedése. Amit a teológia műfajánál fogva mindig csak szétaprózottan képes megtenni, lévén, hogy a misztériumnak csak részterületeit vizsgálhatja, azt a liturgia egészében képes átfogni. És a liturgia alatt itt általában nem csak az eukarisztiát értem, értjük alatt az egyház többi istentiszteletét, a zsolozsmát, az egyház által megszabott aszketikus rendet, a böjtöt és a képi ábrázolást. A bizánci rítus során az összes keleti rítushoz képest is kimagasló mértékben alapoz az istentisztelet teológiai didaktikai feladatára. Maga az eukarisztikus ünneplés a bizánci hagyományban kevés tanítást ad, annál többet a zsolozsma. A bizánci rítus a zsolozsmában a himnuszköltészetnek jelentős szerep jut. A liturgikus költészet nem csak színesíti a zsoltározást, hanem ez utóbbi mellett mennyiségileg is az isteni szolgálatok egyik tartóoszlopa. A himnográfia átszűri az egész zsolozsmát. Tanulságos, hogy a himnusz műfajára eleinte gyanakvással tekintett mind az egyházi hatóság, mind a szerzetesség, hiszen az eretnekek által igencsak kedvelt eszköznek bizonyult tanítások megfogalmazására. Aztán felfedezték nyugaton, Szent Ambrus már korábban, mint a keletiek, hogy kétélű fegyver az egyházi költészet. Ahogy alkalmas arra, hogy tévtanokat burkoljanak bele, úgy még inkább arra, hogy rögzítse az igaz hitű tanítást. A himnuszok az imádkozó keresztényeknek megadták azt, amit a zsoltárok nem adhattak meg. Elsősorban a cizellált teológiai tartalmat. Nem véletlen, hogy a régebbi himnuszok éppen a nagy monofizita és monotelet a viták idejére nyúlnak vissza, s a studita szerzetesség is éppen az ikonoklaszta mozgalom elleni fegyvert látott az egyházi költészetben. De egyéb körülmények is hozzájárultak a liturgikus himnusz költészet virágzásához. A közel-keleten az arab térhódítás miatt egyre inkább ellehetetlenült az igehirdetés, amelynek mintegy pótlékává vált a himnusz éneklés. A bizánci liturgia elképzelhetetlen a képi ábrázolás nélkül. Az ikonok nem díszítő funkciót töltenek be, hanem az Isten igéje megtestesülésére vonatkozó hit kifejeződései. Az atya nem csak kimondta az ő igéjét, hanem az ige testé is lett. Míg a liturgia nem missziós eszköz, úgy gondolom, hogy annál inkább az az egyházművészet. A 7. egyetemes zsinat tanítása ma alig érezhető a katolikus teológiában. Az egyházművészetben bizarr jelenségekhez vezetett a szlogen, hogy a híveknek úgy kell érezniük magukat a templomokban, mint otthon. Ezért születtek lakótelepeken olyan templomok, amelyek ki se tűnnek a panelházak közül. Való igaz, hogy a hívek otthonosan akarják magukat érezni, de nem feltétlen úgy, mint otthon.
Folytatjuk tovább Sebestyén József, a Veszprémi Érseki Főiskola rektora gondolatait a teológia és a liturgia kapcsolatáról.
Lássuk most, hogy miként lehet a teológia, a liturgia szolgálója. Miután láttuk, hogy milyen szempontokat mutat fel a liturgia teológia számára, amelyek annak megújulására vezethetnek, lássuk a maga részéről, hogyan szolgálja a teológia a liturgiát. Itt is több szintet különböztethetünk meg. Az iménti okfejtésünk abból indult ki, hogy a liturgia vonzó lehet az emberek számára. De a liturgia még akkor is, ha mindent megtesznek annak méltó ünneplésért, egyesekben válthat ki ellenérzést is, még a hívő emberekben is. A liturgia tűnhet középkori feudális csökevények tárházának is. Akár el is riaszthat egyeseket. Ilyenkor a teológia segít megérteni, hogy a hagyomány is fontos eleme a hitnek, mert a hagyományon keresztül kapcsolódunk a régi ember teológiai önértelmezéséhez. A teológia feladata magyarázni, hogy a hagyományt tisztelni kell. Egy második szinten a teológiai reflexió alakíthatja a liturgikus gyakorlatot, helyes mederbe terelheti, a szó legnemesebb értelmében reformálhatja. Hogy egy példát említsünk, az ekleziológia az egyházon 20. századi virágzása készítette elő az utat keleten és nyugaton egyaránt az eukarisztia körüli gyakorlat megújulásának. Ez adott lendületet a liturgikus megújulásnak, és ez tette lehetővé azt is, hogy az eukarisztikus ünneplésen való részvételnek ma magától értetődő része a szentáldozás minden hívő számára. A teológiai reflexió tehát képes megváltoztatni a liturgikus gyakorlatot. Ennél mindazonáltal létezik egy mélyebb szintje is annak, ahogyan a teológia a liturgia szolgálatában állhat. Ha a teológia nem vezet el az imádatra, a liturgia mélyebb művelésére, akkor nem érte el célját. Hitetleneknek, más vallásúaknak is lehet teológiát tanulniuk, de ha nem ébreszti fel bennük a kíváncsiságot a keresztény kultusz iránt, vagy nem segíti azt, hogy az illető legalább a saját vallásának gyakorlásában elmélyültebben viszonyuljon a transzcendens felé, alig ha hiteles vagy hasznos teológia. Régi igazság ez, már Evagrius Ponticus megfogalmazza az Imádságról című művében, ha teológus vagy, igaz módon fogsz imádkozni, s ha igaz módon imádkozol, teológus vagy. Evagrius kijelentése már magában foglalja a Lex Orandi és Lex Credendi között fennálló kapcsolatot, amit először Aquitániai Prosper fogalmazott meg. A hit szabályát az imádság szabálya alapozza meg, latinul ut legem credendi lex statuat supplicandi. Ha itt Prosper a liturgiára is helyezi a hangsúlyt, és abból kiindulva von le következtetéseket egy konkrét teológiai kérdéssel kapcsolatban, naív elképzelés lenne, hogy csak a liturgia szolgált forrásként a teológia számára. Nagyon jól tudjuk, hogy a történelem különböző idejében hol a lex credendi, hol a lex orandi, hol a hit szabálya, hol az imádság szabálya bizonyult viszonyítási pontként a másik számára. Nagyszent Bazil a Szentlélekről szóló művében a liturgia számos elemére hivatkozik, mint az apostoloktól vett hagyományra, amiből magának az apostoli hagyománynak a meglétét kívánja igazolni. De ugyanez a Nagyszent Bazil módosítja a doxológia formáját, hogy a Szent Háromság egyes személyeinek isteni méltóságát jobban kidomborítsa az ima. Így lesz a dicsőség az Atyának a Fiú által a Szentlélekben formulából, dicsőség az Atyának a Fiúval és a Szentlélekkel együtt, majd idővel a ma is használt formula, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Több tucat példát fel tudnánk sorolni, hogy a liturgia és a teológia között inkább dinamikus a kapcsolat, ahogy az efezusi zsinat kijelentése hatott az Istenszülő Szűz Mária személyek körüli tiszteletre, úgy olvasott ki aztán később az egyházi tanítóhivatal a liturgikus szövegekből bizonyítékokat hittételek alátámasztására, így az Istenszülő Máriával kapcsolatos dogmákéra is. Nem az a kérdés, melyik határozza meg a másikat, a liturgia el vagy a teológia, vagyis minek van elsőbsége a másik fölött. A viszony dinamikus, és a történelemben van példa erre is, arra is. A kérdés az, összhang van-e a kettő között? A liturgiánk azt fejezi-e ki, amit hiszünk, vagy valami egész mást? És olyat tanítunk ki, amit imádkozunk, vagy egész mást? E téren pedig bőven lenne igény reflexióra. Szentségi gyakorlatunk és teológiánk között számos diszkrepancia feszül. A helyzetet csak bonyolítja a kánonjog, amely harmadik tényezőként olykor nincs összhangban sem egyikkel, sem másikkal. Az egyház szentség életére vonatkozó kérdések talán nem tűnnek úgy, mint amelyek a hit lényeges titkait érintik. Mégis jellemzően ilyen jellegű kérdéseket tesznek föl azok, akik az egyházban vannak, vagy akik az egyházhoz közelednek. Miért áldozik az egyik, és miért nem a másik? Miért viseli valaki egy rosszul sikerült házasság következményét, és a másik miért nem? Miben különbözünk más felekezetű keresztényektől, és miért nem vagyunk egységben? Miért kell gyónni? És miért keresztel meg az egyik plébános minden további nélkül, míg másik akadékoskodni látszik? Ezek mind a liturgikus gyakorlatunkat érintő kérdések. Ha úgy tetszik, a szentségtan területéhez tartozók, és korán sem olyan egyszerű megválaszolni azokat. Következetlenség, ha nem egyenesen ellentmondás feszül a gyakorlat és elmélet, katekizmus és vallásgyakorlás, katekézis és teológiai szakkönyv között. Márpedig az első benyomások döntőek. Ha a teológiával történő találkozás, amelyet a liturgia közvetít, elbizonytalanít, az nem teszi vonzóvá sem egyiket, sem a másikat. Ezért is meggyőződésem, hogy a liturgiát komolyabban kell venni a teológia oktatásában. Mind a megélt, mind az oktatott liturgiát. A teológia és a liturgia közötti diszkrepanciákra szükséges komolyan reflektálni. Lehet, hogy a kérdések nem tűnnek hitünk alappilléreinek, minden esetre a külső szemlélőnek, akik közeledni szeretne, ezek a legfeltűnőbbek. Az is elgondolkodható, hogyha nem lennének fontosak, nem éppen ezeken a pontokon vallana kudarcot az ökumenikus párbeszéd. A kihívások észrevétele után marad a kérdés, hogy mely területeken van lehetőségünk bármit is tenni. Ami a teológiát illeti, ahhoz, hogy vonzóbb legyen, holisztikusabb módon kellene művelnünk és tanítanunk. Akkor lesz hasznosabb is. Liturgika, szentségtan, egyháztan, egyházjog, egyházművészet, ökumenizmus kéz a kézben kellene, hogy járjanak. Természetesen számtalan szállal kapcsolódva a többi teológiai traktátushoz is. Ferenc pápa hasonlatát tovább gondolva, a természetes fény tulajdonsága, hogy nem válogat, ahova egyszer behatolod, mindent megvilágít. Ami a liturgiát illeti, nem szabad abba a hibába esnünk, hogy alul értékeljük a ma emberének a szépre, művészetre való igényét, sőt mély vágyát. Az emberek vágynak a lelki élményekre, és a liturgia megadhatja ezt, amennyiben méltó módon végezzük, komolyan véve annak minden részét. Az embereknek igényük van a hétköznapi és ünnepi szertartásokra. Ezek stabilitást, rendezettséget, keretet adnak a mindennapokhoz, és felkeltik a misztérium megközelítése iránti mélyebb vágyat. A liturgia végső soron a teológia művelésének és oktatásának első helye, már csak az igehirdetés által is, amely kapcsán szintén nem szabad alulbecsülni a hallgatóság kapacitását és igényeit. Végül egy fontos szempont, mind a teológia, mind a liturgia, ha helyesen művelik, elvezet a megértésre, hogy a keresztény hit csak közösségben, egyházban élhető meg.
Sebestyén Józsefet, a Veszprémi érseki főiskola rektorát hallották. Előadása a Mire jó a teológia címmel a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán rendezett konferencián hangzott el március 25-én. Köszönöm, hogy velünk tartottak az elmúlt órában. Ezzel mai műsorunk véget is ért. Búcsúzom a szerkesztő Pap Ildikó, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. További szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.